16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bugya Sándor filmrendezővel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával, Nagy Viktória Angelika beszélget.
A Mária Rádiónak a lélek hangja az a mottója. Ez egy nagyon lényeges az én szempontomból, mert szerintem az élet mottója a lélek. Tehát én mindent úgy gondolok, például az orvoslásban a pszichoszomatikus betegségeket, vagy a pedagógiában, ugye 50 éve tanítok, ott is a lélek, tehát tulajdonképpen nálam ez központi kérdés mindig, és a feladat az, hogy a hallgatóknak a személyiségét segítsek kibontani. De az máshogy nem tudom, mint az, hogy vagy mintát mutatok, vagy megpróbálom empatikus képességgel megérteni őt, és belülről segíteni neki. Úgyhogy ez szövi át az egész életemet.
Mesélne arról egy kicsit, hogy hogyan jött az ön számára egyrészt az orvos tudomány, másrészt pedig a filmezés?
Semmi előzménye nem volt a családomban, sem a filmes, sem az orvosi hivatásnak. Igazából a film az nagyon könnyen született, mert az, amikor én gimnáziumba jártam, a 60-as évek eleje, az tulajdonképpen a magyar film száguldása volt. A magyar film akkor tényleg csúcson volt, nagyon jeles művek születtek. Többek között az én filmes indulásomnak az egyik oka volt Jancsó Miklós Oldás és Kötés című filmje, ami történetesen miről szólt? Egy fiatal orvosról, aki konfliktusba, generációs konfliktusba kerül az idős orvos professzorral. De hát ez a fiatalember honnan jött? A Tanyákról. És drága Barsi Béla játszotta az édesapa szerepét, és Latinovics Zoltán a fiatal orvos szerepét. Hát ez engem úgy lenyűgözött, hogy nem tudnám egyből kimutatni, hogy emiatt lettem orvos, mert párhuzamosan persze a biológia izgatott, és minden emberi vonatkozás. Tehát, de amikor filmeket néztem, és nagyon sok filmet láttam, akkor lógtunk sokszor a gimnáziumból, néha 6 filmet is meg tudtam nézni egy nap, a Híradó alatt mindig elértem a következő moziban az előadást. Hát a filmek is lenyűgöztek a színészi teljesítményeikkel, a különleges képi világukkal. Ez egy nagy időszak volt a magyar filmben, tehát majdnem párhuzamosan fejlődött bennem a kettő. És hát ugye mindenki azt mondta, hogy egy ilyen tisztességes foglalkozást, mint az orvosi munka. Hát ezt hogy lehet fölcserélni egy ilyen link foglalkozással, mint a filmes? És én soha nem gondoltam, hogy a filmezés az egy link foglalkozás. Ezt az is bizonyítja, hogy sok éven keresztül én amatőr filmeztem, és sok amatőr filmet csináltam, aminek a lényege az benne van a szóban is, az amare, hogy szereti azt, amit csinál. Tehát szeretetből önkifejeztünk. Tehát elmondtuk azt, ami eszünkbe jutott, és hát nagyon-nagyon foglalkoztatott bennünket a lírai megközelítés. Tehát tulajdonképpen filmverseket csináltunk akkoriban, ilyen költői képeket és képekben gondolkodtunk, úgyhogy el voltunk varázsolva. Másik, ami végigkövette az életemet, az a közösségek kérdése. Állandóan valamit alapítottam, valamit szerveztem, valamilyen csapatot vezettem, jártam Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Kaposváron, mindenütt filmklubokat alapítottam, és egy darabig vezettem, aztán amikor már saját lábára állt, akkor mentem tovább. Tehát ez egy szinte mániámmá vált. De a másik ilyen volt a vetítés, hogy volt olyan év, amikor 130-nál több vetítést csináltam az országban az év folyamán. Tehát mentem autóstoppal különböző helyekre, Nyíregyházától Sopronig, és akkor ott helyi közösségekben, iskolai vagy munkahelyi közösségekben vetítettem, és ezt nem hagytam abba, akkor sem, amikor már profi filmessé váltam, elvégeztem a filmfőiskolát.
Önnek miért volt ilyen fontos ez a közösségkovácsolás?
Valószínűleg azért, mert én abban éreztem jól magam. Soha nem gondoltam magam vezéregyéniségnek, mindig visszahúzódó, szerintem még öregkoromra is visszahúzódó maradtam, de igazából ahhoz, hogy az ember közösséget csináljon, vagy egy közösségben jól érezhesse magát, ahhoz aktívnak kell lenni. Tehát van egy kis falu a Börzsönyben, Perülcsénynek hívják, ez egy zsákfalu, és én készítettem a faluról egy filmet. És ezt a filmet bemutattam a falu közösségének, és ott kihirdettem, hogy van itt ez a romos épület, ami már műemléké volt nyilvánítva, de dől be a fala, én holnap elkezdem csinálni a tájházat. Mert ez egy vágya volt egy fiatal embernek, meg néhány idősebbnek is, hogy tájház legyen. És akkor elkezdtük július 1-én a tájház építést, egyre több ember jött oda, és október 22-én fölavattuk a tájházat, ami azóta is büszkesége a falunak, sőt, két díjat is kapott a Börzsöny, legszebb helyi védelem alatt álló épülete, aztán 14-ben megkapta az UNESCO ICOMOS díját, ami azért nagy ritkaság, hogy egy parasztház kapjon ICOMOS díjat, azt kastélyok szokták kapni, meg vár épületek. Úgyhogy, de a legnagyobb haszna nem az lett, hogy van egy büszkesége a falunak, hanem az emberek érezték, hogy valamit tesznek a közösségért. Úgyhogy volt olyan, aki két év után jött oda, mert azóta is folytatom az építést, mindig valamit hozzáépítek, vagy hozzáépítünk, és akkor odajött, és azt mondja, úgy szégyellem, hogy az elmúlt két évben én nem jöttem dolgozni, jövök, mit csináljunk. És aztán diákok jönnek, a Budapesti Petőfi Gimnázium diákjai jönnek rendszeresen minden évben, és azóta már koncerteket tartanak, most volt a 9. koncert augusztus 20-a körül. Ez mind építi a közösséget. Tehát én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy én is akkor érzem jól magam, ha közösség van, és talán a közösség egyéb tagja is.
Szóba jöttek az előbb a gyerekek, és ön nagyon sokáig tanított.
Hogyne, sőt, tanítok is. Éppen most fejeztem be csütörtök, péntek, szombaton összesen 9 órán volt a Kolozsvári Szapiencia Egyetemen, de hát ez online óra. Most találkoztam az első évfolyam 20 tagjával, vagy talán 21-el, néhányan hiányoztak, de nagyon jó hangulatban telt, úgyhogy nem csak én beszéltem, sőt az elején mindig megbeszéltetem a hallgatókat, hogy ne is azt mondják el, hogy kik ők és mik, hanem rövid bemutatkozás, egymondatos bemutatkozás után meséljék el egy élményüket, amire nagyon élénken emlékeznek. És elmondják, hát nagyon aranyos volt, a legtöbben úgy kezdték, hogy hát a gyerekkoromból van, ugye ők 19-20 évesek, úgyhogy más nagyon nem is lehet előttük, csak a gyerekkoruk, de nagyon helyes történeteket mondtak el, és innen indulunk, és neki, mire elvégzi majd a film, fotófilm média szakot, addigra neki plasztikusan kell tudni mesélni. Tehát arra tanítom őket, pont ebben az első évfolyamban az a feladatom, hogy egyfajta vizuális nyelvre tanítsam meg őket, tehát hogy tudjanak filmszerűen gondolkodni. És hát nagyon jó eredményekkel van néhány diákom, aki igen szép eredményeket ért. Tehát többek között van egy Oscar díjas is közöttük.
Mi az, amit a tanári pályafutása során mindenképpen át szeretne adni a diákjainak? Mi az, amivel inspirálja őket?
Hát az egyik, amit át szeretnék adni, és talán sikerül is, hogy ezt vissza is igazolják, hogy megérzik nálam a film, a filmezés, a munka szeretetét. Tehát egyfajta magatartást, egyfajta alázatot a dokumentumfilmek alanyaival szemben például, egyfajta felelősségérzetet. A másik, amit én feladatnak tűzök ki, hogy senkiből ne csináljak egy másolatot, egy olyat, ami, ahogy én szoktam filmet csinálni, ő is csinálja, úgy nem, hanem megpróbálom nagy empátiával megérteni, hogy ő milyen, és segíteni abban, hogy a saját személyiségét ki tudja bontani. És ez egy hosszú folyamat. Szóval van, akire ráér az az ember rögtön, van, aki bujkál, olyan, mint én voltam kicsinek, hogy megfigyelő voltam. Volt olyan hallgató, akit harmadévben fedeztem föl. Addig tanítottam, az elején még 4-5 tantárgyat is tanítottam 2003-tól, mert nem volt még elég tanár, ugye akkor indult a filmfotó média szak. És megpróbálom őket rögtön az elején arra rávenni, hogy tekintsük magunkat közösségnek, tekintsük magunkat műhelynek. Mert a műhely az egyfajta közösségi érzésből táplálkozik, hogy segítünk egymásnak, figyelünk egymásra, segítünk megoldani másnak a problémáját, és ezért elvárjuk azt, hogy ő is segítsen majd nekünk, és ez azt jelenti, hogy nálam az órába bele szabad szólni. Tehát bármikor az előadás, abban a pillanatban abba hagyom a mondatot, megpróbálok válaszolni a kérdésre, és folytatom a mondatot utána, ha éppen én tartok előadást. Megpróbálom őket aktivizálni, hogy minél többet beszéljenek.
Dolgozott, ha jól tudom, akkor dokumentumfilmesként, dolgozott tévénél több helyen is, és melyik az ön számára a fontosabb vonal?
Én azt hiszem, hogy az első helyre a dokumentumfilmet tenném, mert magából a megfigyelő attitűdből is ez következik, hogy figyelni a folyamatokat, figyelni az embereket, és megpróbálni letapogatni a részleteket, és úgy megmutatni a nézőnek, hogy nála is hasonló vagy katartikus hatást érjen el az a mű, ami létrejön. Vettem részt játékfilmben is, és kísérleti filmet is csináltam, animációs filmet is, most épp egy animációs filmen gondolkodunk, Orosz Istvánnal egy közös produkcióban, de azt hiszem, hogy ez a mindent fogyasztás, hogy a filmnek minden területén megfordultam, beleértve még a televíziót is, a Duna Televízió alapító csapatához tartozom, amikor kitaláltuk, amikor kísérleti adást csináltunk, és hát egészen 2007-ig a Duna Televízió alkalmazásában is voltam, ott a dramaturgiát irányítottam, és hát rengeteg film készült, mondjuk, ami ott a Duna Televízió indulása körül létrehoztuk a Dunatáj Alapítványt, aminek 22 évig voltam a vezetője, most már más a vezetője. Ennyi idő után azért évtizedek után meg kell válni dolgoktól. Egyrészt, hogy új dolgokkal foglalkozhasson az ember, másrészt, hogy más is hozzájusson ehhez a nemes feladathoz. Most ezt nem iróniából mondtam, de tényleg sokszor voltam vezető pozícióban, de nagyon rossz vezető voltam, mert ha valamit nem csináltak meg, akkor én megcsináltam. És soha nem tudtam utódot kinevelni. Tehát mindig az volt a gond, hogy ha én megcsinálom, akkor a többiek nem szoknak hozzá, hogy nekik is van feladatuk. Úgyhogy ez az én bánatom tulajdonképpen egy negatív élmény, hogy utódot sose tudtam kinevelni.
Az orvosi pályát már teljesen lezárta?
Hát egyáltalán nem zártam, bár nem praktizálok. Ugye a gimnázium után felvételiztem az orvosi egyetemre, és az egy teljesen egyenes út volt engem. A biológia érdekelt, az ember érdekelt, és mentem az orvosi egyetemre. Elsőre fölvettek, el volt döntve az életem, azt hittem. de az Orvosi Egyetem kezdetétől már filmeztem is, amatőr filmeztem, sőt, az első évben sikerült megalapítani egy medikus amatőrfilm stúdiót, aminek, mivel én voltam a nyüzsgő mozgó ember, én lettem a vezetője, és hát mire végeztem az orvosin, addigra én már vagy 30 filmnek voltam a szerzője, munkatársa, tehát nagyon sokat dolgoztam mellette is, de hát ebben orvosi filmek is vannak, tehát például a tudományos diákköri pályázatokra mit csináltunk, a mi egereink filmen mutatták meg, hogy hogy találnak ki a labirintusból, és hát több műtéti filmet is csináltam, tehát engem a két szakma együtt érdekelt. Aztán, amikor végeztem, akkor meghirdettek a filmművészetén egy olyan osztályt, amiben csak diplomások jelentkezhettek. És én jelentkeztem az orvosi végzettséggel, és oda is fölvettek elsőre. És innentől kezdve a kettő, főleg az egyetem 4 éve alatt, úgy párhuzamosan ment, azzal a nagy különbséggel, hogy vagy éjszaka voltam például, az egyik évben nagyon sűrűn éltem, éjszaka ügyeleten voltam, a kórházban voltam, nappal filmeztem, vagy nappal voltam a kórházban, és éjszaka filmeztem, úgyhogy egy kicsit sűrű volt az az év, nem is tudtam folytatni. Tehát nekem gyakorlatilag a főiskola elvégzése után döntenem kellett, hogy tudom-e ezt a kettőt csinálni, aztán kiderült számomra, hogy ez lehetetlen. Az orvosi szakma, az egy nagyon szigorúan rendezett szakma, ott időpontokon ott kell lenni. Ehhez képest a filmes terület pedig teljesen szabad. Ott a gondolatok szabadok, és a munkát is én osztom be. Tehát a kettő nem volt időben összeegyeztethető, de a másik, hogy nem is bírtam volna. Úgyhogy én aztán a praktizálással fölhagytam, illetve nem folytattam. Maradt a filmes terület, viszont hűséges maradtam az eredeti szakmámhoz, mert a film szakmában nagyon sokszor tekintettek engem orvosnak. Ugye ennek van egy pejoratív része is, hogy a filmesek között a legjobb orvos, az orvosok között a legjobb filmes, de én nem is ilyen értelemben nem szakadtam el az orvosi hivatástól, és főleg a hivatástól nem, mert szerintem az orvosnak a munkája és a gondolkodás az nagyon rokon a filmrendező gondolkodásával. Tulajdonképpen nagyon profán módon a szerelő az orvos, tehát ha csöpög a csap, akkor a vízvezeték szerelő tudja, hogy az hogy kell megjavítani. Hogyha valamilyen betegség felüti a fejét, akkor az orvos tudja, vagy legalábbis tudja, hogy kell megkeresni azt, hogy mi a megoldás. A filmrendezés ugyanez. A filmrendező is ugyanúgy az emberekkel foglalkozik, mint az orvos. Ott is mindenféle lelki bajokról, emberi történésekről, drámákról van szó, akár dokumentum, akár játékfilm a munkatárgya, és ebben a filmrendező az, aki orvosa a filmnek, tehát ő neki kell tudni, hogy döntéseket hozzon, hogy így vagy úgy fognak valamit rögzíteni, vagy ilyen vagy olyan dramaturgia szerint fog működni a film. És ez nekem olyan értelemben is sokat segített, hogy az orvosi munka az alapvetően, és ennek főleg a lélektani része az empátiára épít. És a filmrendezésben rendkívül sok empátiára van szükség, hogy egy stábot össze tudjon tartani az ember, hogy érezze, hogy mivel tud segíteni a munkatársaknak, vagy mit tud mondani egy színésznek, hogy az valamilyen viselkedést produkáljon a kamera előtt, és állandóan döntéseket kell hozni. Az orvosnak mit kell csinálni? Dönteni kell, hogy ez a gyógyszer ilyen adagolásban, ez a betegség. Hát a legizgalmasabb téma nekem az orvosi foglalkozásból a differenciál diagnózis volt. Amikor rengeteg tünetből ki kell találni, hogy az melyik betegség lehet, de még 10 betegségnek vannak ilyen tünetei. Tehát differenciálni kell a nagyon sok kérdés közül. A rendező mit csinál? Állandóan a differenciál diagnózissal foglalkozik, mert annyiféle probléma, gondolat vetődik föl az emberi lélek bonyolultsága mentén, hogy ezekre rá kell jönni. Van megint egy nagyon fontos azonosság. Az orvosi munkában sokszor használjuk azt a fogalmat, hogy blik diagnózis. Belép a beteg az ajtón, és én már a testtartásából következtetek valamire, az alakjából következtetek valamire, kezet fogok, érzem, hogy nedves a tapintása, nincs erő a kezében. Tehát mire leül velem szembe, hogy beszéljünk arról, hogy mi is a gondja, addigra én már csomó dolgot tudok, és tudom irányítani, hogy mire kérdezzek rá. És ugyanez van a filmrendezésben is. Van egy történet, van egy forgatókönyv, van valakinek egy ötlete, és abból ez a gondolkodás mentén kell előbbre jutni, hogy az ember végül műveket hozhasson létre.
Mit jelent ön számára a Magyar Művészeti Akadémia tagsága?
Számomra a Magyar Művészeti Akadémia tagsága nagyon pozitív, mert én nem is tudtam róla. Tehát nem foglalkoztam vele, nem figyeltem oda, Makovec Imrét ismertem, jött hozzánk tanítani, együtt tanítottunk, de nem tudtam róla. És egyszer csak szóltak, hogy engem meghívtak oda. Aztán volt egy közgyűlés, döntöttek, és még valaki mondta, pedig itt listás szavazás van, még valaki mondta egy alkalommal, hogy én nem is tudtam, hogy téged ennyien szeretnek. Tehát ez nyilván a listás szavazás számából következtette, de én azóta is 14-ben hívtak meg akadémikusnak, és azóta 16 óta én vezetem a film- és fotóművészeti tagozatot. Rengeteg munka van ebben, de örülök, ha sikerül valamit mozgatni. Szóval az úgy az előéletemből átjött velem, hogy én szeretek mozgatni dolgokat. Nem szeretem, ha leállnak a dolgok, és amit különösen nem szeretek, az, hogyha valaki elégedetlen. Hogy nekem már hol kéne lenni, nekem már mivel kéne rendelkezni, nekem már mit kellett volna megkapni, a díjak sem izgatnak. Tehát igazából én kimondtam már többször, hogy soha eszembe nem jutott, hogy karriert kéne csinálni. Még a 60-as években az egyetemen mondtam, hogy hát, ha akarnék, miniszter is lehetnék, de minek? És hát ez csak ilyen poén volt társaságban, de tényleg nem izgatott. A karrier építés az mindig együtt jár azzal, hogy valakik ellenére valakiket le kell nyomni, valakiken föl kell könyökölni. Valami olyan célt hajt az ember, ami nem adja meg a mindennap örömét. Tulajdonképpen egy jezsuita szerzetestől hallottam ezt a mondatot, hogy az élet értelme megtalálni a fűnyi jót. És ez nekem olyan szép, hogy oda is írom a képzeletbeli szobám falára, hogy a fűnyi jót megtalálni, az tényleg nagyon sokat ér, mert akkor az ember érti, hogy mi az, hogy fűnyi jó.
Mi az, amit a gyermekeinek, illetve az unokáinak tovább szeretne adni?
Hú, hát ez nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert szerintem mindent, amit az életemben tapasztaltam, szeretném átadni, sose lesz rá türelmük, sose fogják meghallgatni. Én igazából azt szeretném, hogyha az unokáim van, két kis vaddisznó unokám, és azt szeretném, hogyha ők nyitottak lennének, hogyha tudnák élvezni az életet, és nem állandó küzdelem lenne az életük. megpróbálok ehhez sokat beszélni a harmóniáról, hát ha megértik, amikor az ember harmonizálni tud a betegségével, a testvérével, aki éppen nyúzni akarja, a szüleivel, a rossz idővel, a jó idővel, a késéssel, a gyorsasággal, a lassúsággal, mindennel, ami létezik a világban. Ha az ember ezt megtanulja, akkor szerintem jók a hétköznapjai.
Nagyon szépen köszönöm dr. Bugya Sándor filmrendezőnek, hogy itt volt velünk a Hitvaló című műsorban, és reméljük még vendégül láthatjuk más műsorunkban is itt a Mária Rádióban.
Köszönöm szépen.
Bugya Sándor filmrendezővel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.